Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Mit szólnának ahhoz, ha a pizzafutártól tudnák meg, hogy árulják a tulajdonosok a házat, amiben évtizedek óta lakik, vagy ha minden alkalommal összerándulna a gyomra valahányszor egy idegen autó parkol le a lakása közelében, mert bármikor hozhatja a kilakoltatásról szóló végzést. Sok olyan ingatlan van a fővárosban, amelyet egyfajta szolgálati lakásként használhattak akár generációkon át a benne élők. A tulajdonviszonyok és a használati feltételek jogi kereteinek rendezésével azonban adós maradt az állam. Némelyik épület pedig igen vonzó területen áll, nem véletlenül került a befektetők célkeresztjébe. Az ott lakók sorsa úgy tűnik csak keveseknek fontos. Egyikük Benyó Rita, a Szabad Európa újságírója, aki videóriportot készített két ilyen fővárosi lakóházról. Szervusz Rita, hogy került a látóteredbe ez a történet?
Megkerestek az utcajogászok a lovi történettel, ugye ez a Kerepesi úton lévő kincsenpark, illetve az ahhoz tartozó, ma úgy nevezik, hogy szürkeházak, amelyben lakik, hát lakott 35 család, most már bőven nincsenek annyian, mert hogy úgy volt, hogy bírósági tárgyalás lesz, és az új tulaj, aki miatt felmerült, hogy sokaknak innen menniük kell, itt végre elérhető lesz, mert hogy ő egyébként eléggé rejtőzködő, és nem nagyon lehet a céget sem, se kamerák, se interjú közelébe vonzani. És hát mit ad Isten, a per előtt egy héttel egyébként halasztást kért a tulajdonos. Így maga a per nem most zajlott, januárban lesz egyébként egy forduló, de hát ennek kapcsán én már aztán beleástam magamat a történetbe, és akkor kiderült, hogy nem csak egy történet van, hanem egy nagyon hasonló történet ehhez az OPNI története, és akkor itt is felvettem a kapcsolatot Szepesházi Péter ügyvéddel, akinek a neve ismerős lehet egyébként, mert hogy ő a devizahiteleseket és a devizahitelkárosultakat képviselte nagyon hatékonyan. És akkor ebből a kettőből már összeállt az, hogy itt nem egyedi problémáról, meg nem egyedi sorsokról van szó, hanem igazából a rendszerváltás óta elég sok mindenkit érint, aki akkor a 90-es években a régi bérleményének nem szerezte meg a tulajdonjogát, ugye akkor volt egy ilyen lehetőség, de nem mindenkinél, és nem minden típusú ingatlannál, és igazából ez a kicsit a rákfenéje, meg ez az eredendő hibája itt is a történeteknek, hogy nem tisztázódtak a jogviszonyok.
Ezért kerültek ilyen lehetetlen helyzetbe a tulajdonosok. Egy picit helyezzük képbe ugye a hallgatót, ami, ahogy mondtad, az egyik kőbányán van a lóversenypálya mögött, és a lóversenypálya alkalmazottak laktak azokban a házakban, illetve laknak most már több generáció óta. A másik viszont az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, amelyik Budán van, egy elképesztően frekventált helyen. Hatalmas kiterjedésű volt ugye maga az OPNI is, amíg be nem zárták 2007-ben. Most is az, csak most ugye nem azt a funkciót tölti be, amiért eredetileg létrehozták.
Hát jelenleg nem tölt be funkciót, igen. Külügyminisztérium tulajdonába került pár évvel ezelőtt egyébként. Igen, ugye annyiban van különbség a két történet között, hogy a szürkeházak, tehát a lovi melletti házban, ott valóban jelen pillanatban is olyanok laknak, akik vagy még mindig a lovin dolgoznak, hajtóként, patkolókovácsként, tehát hogy itt ezt kell elképzelni, vagy pedig olyanok, akiknek generációkon át, tehát tényleg van olyan, akinek már a nagyszülei is a lovin dolgoztak, ide születtek. Volt olyan, aki bent élt az istálókban, mert voltak úgynevezett istáló lakások a háború után. Ugye ez az egészhez és mind a két történethez hozzátartozik, hogy a háború után, amikor voltak a nagy újjáépítések, és próbáltak családoknak egyébként segíteni lakáshoz is jutni, mert nagyon sok esetben ugye az ingatlanok is elpusztultak, amiben éltek, viszont mondjuk egy-egy ilyen munkáért nagy fizetést nem tudtak adni, jellemzően alacsony keresetűek voltak a lovin dolgozók, kvázi juttatásként kapták, hogy akár egyébként bent a lóversenypálya területén, területén, akár ebben az akkor a 40-es, 50-es években felépített házban kapnak szolgálati lakást. És nagyon érdekes, az egyik interjú alanynak a nagymamája szintén a lovin dolgozott. Ő volt, ha jól emlékszem, akkor a titkárnője vezérigazgatónak. És ő egy olyan lakásban lakott, ami a mai talán Aréna Plázának hívják. Ugye ott volt a régi hajtópálya, meg ott volt ugye a régi lelátó. És ő konkrétan a lelátóban lakott, mert hogy voltak a lelátóban lakások. És például, és ez egy nagyon jó analógia arra, hogy lehetett ezt rendezni normálisan is, amikor ott azt jött, hogy akkor befektetők lebontják, akkor ennek az interjú alanyomnak a nagymamája kapott egy cserelakást. Egy hasonló értékű, jó helyen lévő cserelakást. Tehát nem az volt, hogy hát sajnos így jártál, és menj innen. Az opni, az meg ugye ott egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert hogy valóban megszűnt a pszichiátria. Ezért mondják jelenleg azt, hogy ők jogcím nélküli lakáshasználók. Csak hát nagyon sok olyan egészségügyi alkalmazott van, aki ugyan az opniban megszűnt a pszichiátria, de a kvázi jogutódok, ugye teljes jogutód nem lett, de mondjuk azért szét lett szorva, igazából az országba, de szintén az egyik interjú alany mai napig ápolónőként dolgozik, és nagyon sokak, ugye hát az opni területén, én ezt például nem tudtam, hogy az úgy működött régen, mint egy falu. Tehát, hogy ott saját hentes volt, saját kertész volt, és azok ott is laktak jellemzően. Ugye itt nagyon sokszor a pszichiátriai, úgymond kezeltekből egy idő után rehabilitációval munkát adtak nekik, tehát, hogy ott egy rendes életet tudtak élni egy védett, zárt közösségben.
Azért kap egy vajszínű árnyalatot az egész történetnek ez az opni szála, azzal ugye, hogy 2007-ben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc volt, és Molnár Lajos volt az egészségügyi miniszter, aki bezáratta akkor az opnit, és a Fidesz tiltakozott ellene.
Nagy tüntetés volt. Ennek kapcsán én előkerestem, és egy rövid részletet használtam is Láng Zsoltból, ugye az akkori második kerületi polgármester felszólalásából, de igazából az nagyon sokáig a Fidesznek a veszőparipája volt, hogy ők ahogy kormányra kerülnek, vissza fogják az egészet csinálni. És nem csak ezt, hanem ugye volt még a tüdőklinika is, tüdőszanatórium, amit beszártak, arra is azt mondták, hogy vissza fogják csinálni. Hát nem csinálták vissza, sőt ugye ez megint egy másik történet, hogy mi lett a pszichiátriai kezeltekkel, mert hogy igazából azóta nincsen egy központi hely. De igen, végül is ugye nem az történt, hogy rendezték a sorsát, hanem az történt, hogy ugye a jelenlegi elképzelések szerint azon a területen egy fizetős elit gimnáziumot szeretnének létrehozni a külügyminisztérium.
Erre egy megoldási javaslata volt a második kerületnek. Ugye az új vezetés, Őrsi Gergely azt mondta, hogy ő szívesen átvenné a területnek azt a részét, hiszen elég nagy területről van szó, ahol a házak állnak. Ezek milyen állapotban lévő ingatlanok, akár a lovi, akár pedig az opni házai?
Hát nincsenek jelenleg jó karban. Azért az opni az nekem úgy tűnt, hogy az jobb állapotban van. Ugye azt tudni kell, nézzék meg a videót, és akkor látni fogják csináltunk drónfelvételeket, és azon nagyon szépen látszik, hogy az opni házak az igazából az opni területén kívül csak a telek határon van, tehát rálátni az egész birtokra, de hát akkora tényleg a terület, hogy az egy könnyen leválasztható, ez két ház, 4-5 emeletes házakról van szó, nem panel, de olyasmi, mint tehát ilyen kockaházak, amiből egyébként az az érdekes, hogy jelen pillanatban is a fele az kihasználatlan, üresen álló lakások, miközben tudjuk, hogy milyen nehéz a bérlakás helyzet, tehát akár a második kerületben dolgozó tanároknak, egészségügyi dolgozóknak megoldást jelenthetne, és Őrsi Gergely egyébként ezt vetette föl, hogy hogy hát az egy nem egy gazdaságos megoldás, hogy jelenleg a ház fele üresen áll, egyébként megy a pereskedés. Ők szívesen átveszik a kezelését is a háznak, akár fel is újítják a házakat, és válasszák le, igen, ezt a részt. A másik ház, a lovi ház, nagy értéke van mind a kettőnek az elhelyezkedés miatt. A lovinál is az az érdekes, hogy ugye az egy közlekedési csomópontnál van, és jelenleg most nincs éppen szó a hármas metró megállóinak bővítéséről, de amikor azt a befektető megvette, akkor úgy volt, hogy ott lesz egy plusz megállója a metrónak. Sok-sok fejlesztés van egyébként oda elképzelve. Ugye ott mennek egyébként a vonatsínek is, tehát ott volt sok fejlesztési elképzelés, amiért az egy értékes telek, és a jövőben annak nagyon föl fog menni az értéke. Jelenleg az a probléma, hogy ugye az új tulajdonos, aki egy árverésen jutott a házhoz, úgyhogy a lakók, ugye ezt a felkonfortban mondtad, ők nem tudták, hogy árverésre bocsátották a házukat, így nem tudtak élni az elővásárlási jogukkal.
Itt nem volt, szabad ne felejtsd, itt nem volt semmiféle törvénysértés, tehát nem kellett volna hivatalból értesíteni a lakókat, hogy kérem, akár indulhatnak is.
Ugye van egy ilyen kvázi hirdetés, tehát a vagyonkezelő a saját oldalán közzé teszi, hogy mik vannak, de hogyha tehát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én például nem szoktam megnézni, hogy a házunkat árulják-e, tehát hogy azért ez nem egy olyan, hogy így rámész a vagyonkezelő oldalára, hogy vajon ott van-e a házunk árverésen. Jelenleg most az van, hogy az új tulajdonos ez a bérleti díjat emelgeti olyan szintre, ami már piaci ár, de hát ezek az ott élők, ahogy mondtuk, nem piaci alapon kerültek oda, hanem a nagyon alacsony bérezésük kompenzálásaként kapták ezeket a lakásokat, és mondjuk most ilyen 50-80 ezer forintos bérleti díj az, amit kifizetnek. Nagyon sokan egyébként a saját pénzükből fejlesztettek, mondjuk nyílászárót cseréltek, energetikai fejlesztéseket hajtottak végre, mert hogy egyébként a tulajdonos nem fejlesztett, se az állam nem fejlesztett sok-sok évtizeden keresztül, se az új tulajdonos. Úgyhogy ezeknek az épületeknek jelenleg azért nem jó az állapotuk, de hát sokan azt is mondják, hogy egy hasonló értékű lakásba egyébként, vagy hát egy élhető lakásba ők elmennének, de azt is tegyük hozzá, hogy például az Opni házban lakik Aranka néni, aki egy fantasztikus asszony, 90 éves, nagyot hal, de egyébként szellemileg teljesen friss. Az ő családja, az egy nagyon szép történet, ő a férjén keresztül igazából az 1920-as évek óta kötődik a területhez. A férjének a családja úgy kerültek Magyarországra, hogy semmiük nem volt Trianon után, és ők ott dolgoztak az Opniban. És először 21-ben ők kaptak egy szolgálati lakást, tehát 1921-ben, 100 éve ott él a család. És egy 90 éves néninek, akár cserelakással is azt mondani, aki az egész életét ott élt, tele, hogy menjen el, az saját családi példánkon tudom, hogy a nagymamámnak, amikor pár évre el kellett költözni, mert a bérházat felújították, az milyen fizikailag, lelkileg és szellemileg megterhelő pár év volt, és szerintem sokat elvett abból, hogy ő végül meddig élt. És ez egy 90 éves embernél, hogyha a megszokott környezetéből kiragadják, akkor biztos, hogy nem jó hatású.
Most ott tart a történet, ugye legalábbis az Opni, hogy van egy elsőfokú bírósági ítélet, amelyben legalább már azt kimondták, hogy cserelakást fel kell ajánlani, nem lehet utcára tenni onnan senkit sem. Mi a helyzet a lovi lakások esetében?
Ugye ott most egy halasztás történt, ott is lesz januárban, tehát januárra halasztották, úgyhogy kell lennie. A legtöbb esetben ott a jogot, azt nem vitatják el, a lakáshoz való jogot, ott a legtöbb esetben egy ilyen kifárasztásos technika megy, hogy 50-ről 100-ra, 150 ezerre emelik a bérleti díjat, amit nem bírnak fizetni. Őszintén ott is vannak, akik idős emberek, belefáradtak, hogyha tudnak, akkor inkább rokonokhoz elmennek, és ott hagyják üresen a lakást, és elmenekülnek onnan. Van viszont 12 lakó, akik ebbe erőteljesen beleálltak, és azt mondták, hogy már pedig ők nem hagyják magukat. Ugye itt is az a kérdés, hogy végül mondjuk belemegye az új tulajdonos abba, tudván, hogy ő egyébként lakókkal együtt vette meg az árverésen ezt az ingatlant, lakásonként körülbelül 7 millió forintért, és annál azért lényegesen többet érnek ezek a lakások, még akkor is, hogyha mondtam, hogy a ház az nincs a legjobb állapotban, de hát jó helyen fekszik, és a lakások egyébként szintén láthatják majd, kedves hallgatók, hogyha megnézik magát a videót, jó állapotú, szép lakások egyébként. Az ő sorsuk most majd azon múlik, hogy ezek a bírósági tárgyalások hogyan alakulnak, hát ezek azért évekig el tudnak menni. Van egy lakó ebben a házban, aki már a magyar állammal is pereskedett, ő 18 éve áll perben. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig tart.
Viszont a videóriportot hatására egymásra talált ez a két társaság.
Igen, mert ugye két külön jogi képviseletük volt, az utcajogászok képviselik a lovisházat, és ahogy mondtam, Szepesházi Péter pedig az Opnit. És mikor én forgattam, akkor mind a kettőjüknek mondtam, hogy a másikkal is forgatok, mert hogy hasonló a történet, és ennek kapcsán megkeresték egymást, aminek én nagyon örülök, és a meglévő joganyagokat, azokat átadták egymásnak, tapasztalatot, információt cseréltek, mert hogy ugye itt azért a lakástörvénynek az apró pici betűi azok, amik segítenek, és végül is most is az elsőfokú ítéletben a bírónő a lakástörvényre hivatkozva mondta ki, itt van egy furcsa állapot, mert ugye az Opninál ott egyértelműen az állami tulajdon. A lovi viszont egy állami tulajdonú cég, ugye ez volt régen a kincsem, vagy igen, a lovinak a tulajdonában állt, és a rendszerváltáskor, amikor megalkották a törvényt, akkor erre külön nem tértek ki, és nem foglalkoztak vele, hogy mi van, hogyha nem konkrétan az állami, hanem az állami cég 100%-os tulajdona. Ezért van itt egy ilyen fekete folt, de most úgy tűnik, talán az Opnis ítélet erre is visszahat, hogy azért, hogyha egy állami cégnek a 100%-os tulajdona, akkor azt azért úgy kell felfogni, mint egy állami tulajdonú lakást.
Tervezel-e foglalkozni a témával?
Persze, tehát követem a sorsukat. Mondom, januárban most mind a két esetben lesz január végén egy-egy tárgyalási forduló. Ez még sok éves történet szerintem, de hogyha az első fokok átmennek, akkor azért utána már talán lehet látni valamit. Én az Opni esetében kicsit azt látom, hogy ott a külügyben egyébként nem egy ellenállás van, inkább a háborúval, a Covid-dal annyi minden történt, ami hát prioritás a külügynek, és igazából nincs energia és tér foglalkozni ezzel, hogy inkább elsikkat. Én ott azt gondolom, hogy ismerve Őrsi Gergelynek a lobbizási akaratát, szerintem ők egyen jobb helyzetben vannak. Már csak azért is, mert itt az állammal kell egyezkednie egy polgármesternek, szerintem az egy jobb felállás, mint a lovi esetében, ahol ugye hát már egy magánbefektetőtől próbálják megvédeni magukat a évtizedek óta ott élők.
Hát akkor januárban meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.